Akkor egy picit kezdjük a mai órát is egy idézettel. Ez pedig a következő legyen a mai nap. Hát egy mindig aktuális idézetet mondanék, szintén Albert Einsteinnek a agyából pattant ki. Ez a következőképpen szól. Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút mivel vívják, de a negyediket botokkal és kövekkel. Hát szintén már többször idéztük ugye Einsteinnek ezeket a kellemes gondolatait, nagyon mély gondolatok nyilván. Hát ez teljesen egyrétegű gondolat, hát béküljünk meg egymással, mert sok értelme nincs a dolognak, hogyha egymást verjük. Na, mindegy, majd kapcsolódok még a gondolathoz, azt hiszem. De most kezdjük el, vagy folytassuk a múltkori integrál számításunkat, és még egy típust szeretnék megmutatni, egy nagyon szép és érdekes típust, amit sok helyen tudnak majd használni. Ez pedig a következő. Legyen egy F függvényünk, FT függvény a következő alakba megadva, hogy valamilyen Q, ahol a Q egy racionális tört függvény, tehát egy FT függvényt akarunk integrálni, ahol a Q egy úgynevezett racionális, majd mutatok példát rá, racionális tört függvény. Amelyben a színusz T és a koszinusz T, mint változók szerepelnek. Az ilyen típusú függvények integrálására van egy kellemes módszer, ezt néznénk egy picit meg. Ezt érdemesnek gondolom még, hogy megismerjük. A következő helyettesítést végezzük. X egyenlő tangens T per 2 helyettesítést végezzük. Hát ezt így első körben nehéz lett volna kitalálni, hogy ezt érdemes csinálni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek általában az ilyen típusúakra beválnak, és ezt érdemes megjegyezni. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez. Itt persze a paraméterek értéke olyan, hogy a T az kisebb, mint pi, és nagyobb, mint mínusz pi, értékeket vehet fel. Hát az x-nek a paraméter értéke ugye ebből következően plusz végtelen és mínusz végtelen között fog változni. Persze ez specializálódhat, hogyha egy adott feladatban, mint ahogy majd az később ismertetendő példában is, nyilván ezt lehet korlátozni a feladatnak megfelelően. Na nézzük! Hát egy helyettesítéses integrálásnál a szokásos technikát, mint a helyettesítéses integrálásnak szokásos technikát alkalmazzuk, ezt az egyenletet T szerint differenciálom. Akkor ez dx per dt egyenlő, a tangensnek a deriváltja az micsoda is? 1 per koszinusz négyzet, ugye? T per 2, és a belső függvény deriváltja pedig ugye 1/2. Tehát ennek így néz ki ez a deriváltja. Ezt egy picit átrendezzük ugye a szokásos formalizmusunkkal és technikánkkal, akkor ez a következő alakot fogja önt ölteni. A dx, tehát itt folytatom, a dx az egyenlő 1/2-szer. Hát közös, hát nem, inkább külön írom, talán elegánsabb úgy. 1 per koszinusz négyzet t per 2 dt alakot ölthet föl, vehet föl. És tudjuk azt, egészség, hogy az hogy a 1 per koszinusz négyzet t az hogy írható fel. Ezt már egyszer néztük, ugye nem tudom, emlékszik-e még valamelyikünk, hogy a 1 per koszinusz négyzetet hogy lehet praktikusan fölírni. Milyen függvény segítségével. Na akkor mutatom. Tehát ugye a következőt tessék nézni, hogyha van egy tangens négyzet x plusz 1, akkor az mivel egyenlő? Az úgy néz ki, hogy színusz négyzet x per koszínusz négyzet x plusz 1, ez csak most ilyen megjegyzésképpen szerepel itt, plusz 1 az egyenlő színusz négyzet x plusz koszínusz négyzet x per koszínusz négyzet x, mivel a színusz négyzet x plusz koszínusz x négyzet 1, akkor ez nem más, mint 1 per koszínusz négyzet. Tehát az 1 per koszinusz négyzet x az praktikusan fölírható tangens négyzet x plusz 1 alakban. Ezt egyszer használtuk már az arcus tangenses, tehát az inverz függvények számolásánál ezt kihasználtuk. Na most akkor emiatt ezt írhatjuk úgy, hogy 1/2-szer tangens négyzet t per 2 plusz 1 dt. Tangens négyzet t per 2 plusz 1 dt, ami viszont, hogyha ezt a helyettesítést ugye beírjuk az x-et ennek a helyébe, akkor ez a következőképpen írható, ez nem más, mint 1/2-szer x négyzet plusz 1 dt. Azaz, most már kezdünk akkor helyre rázódni, ebből következik, hogy a dt, most az elejét nézve az egyenletrendszernek, ugye, amit itt láthatunk, és a végét nézve mit kapunk, hogy a dt az nem más, mint 2 per 1 plusz x négyzet, vagy x négyzet plusz 1 dx. Tehát ugye a helyettesítéses integrálásnál fontos kiszámításunk első részeit megtörtént. Jó? Ezt majd mindjárt aztán alkalmazzuk is. Rendben vagyunk így? Tessék bele szólni nyugodtan. Hogy... Nézzük tovább. Tudjuk, hogy itt az általunk vizsgálandó függvényben színusz t és koszínusz t is szerepel. Hát akkor ezeket valahogy ki kell fejeznünk x segítségével. X függvényeként, hogyha ezt akarjuk helyettesíteni. Tehát akkor a színusz t-t a következőképpen írjuk fel. Ezt most megjegyeztük, és ez a következő kérdés. Némi kételyeket látok itt a kollégák szemébe, de tessék szólni akkor. Tehát színusz t-t, ezt felírhatom egy addíciós azonosság alapján színusz t per 2, koszínusz t per 2 alakban. Ugye erre emlékszünk, a függvénytáblázat 53. oldalt lapteteje. Nem tudom, hogy hol van igazából, de valahol, tehát a négyegyű függvénytáblázatban a színusz két alfa egyenlő kétszer színusz alfászor koszínusz alfa összefüggés alapján ezt ismert, ugye? Na most, ha viszont ezt egy kicsit tovább alakítjuk, akkor ezt a következőképpen írhatjuk. Azt mondjuk, hogy koszínusz négyzet t per 2 szorozva kettőször tangens t per 2. Ez igaz, amit fölírtam? Ugye tangens t per 2 a színusz, t per 2 per koszínusz t per 2, koszínusz t per 2-vel egyszerűsítek, és így. Igaz. Ez viszont mivel egyenlő? Hát a koszínusz négyzet t per 2 az ezen, már megint jön le ez a videó itt nekünk, ezt vissza, ez a nemzetbiztonsági táblait. Itt akkor egyenlő tovább, a koszinusz négyzet T ezen összefüggés alapján, illetve hát az onnan is látható behelyettesítésekből, mivel egyenlő, koszinusz négyzet T per 2 egyenlő 1 per tangens négyzet T per 2 plusz 1. Akkor nézzük csak, hogy mivel egyenlő. 1 per tangens négyzet T per 2 plusz 1. Ez volt a koszinusz négyzet T per 2. Szorozva kétszer tangens T per 2-vel. Ami, hogyha behelyettesítjük a tangens T per 2 helyébe az x-et, az úgy néz ki, hogy 2x per x négyzet plusz 1. Alakot kapjuk. Igaz? Tehát a színusz T, ami következő, amit meg kell jegyeznünk, az nem más, mint 2x per x négyzet plusz 1. Nézzük a koszinusz T-t. Tényleg tessék szólni, hogyha valami nem érthető. Koszinusz T az egyenlő. Hát megint alkalmazzuk ezt a feles képletet, ugye a koszinuszra mi is igaz? Koszinusz két alfa az egyenlő koszinusz négyzet alfa minusz színusz négyzet alfa. Ha ezt ide behelyettesítem, akkor ez nem más, mint koszinusz négyzet T per 2 minusz színusz négyzet T per 2. Rendben vagyunk? Az akkor mivel egyenlő? Mit lehetne itt akkor erre alkalmaznunk? Hát a koszinusz négyzet, a koszinusz x az éppen ki van fejezve nekünk korábban, de alkalmazzuk rá akkor a következő helyettesítést. Itt azt javaslom, hogy emeljük ki ezt a koszinusz négyzetet, és akkor a következő alakot kapjuk. Tehát koszinusz négyzet t per 2, koszinusz négyzet t per 2-t kiemelem, akkor mit kapok? 1 minusz tangens négyzet t per 2 alakot írom ide. Koszinusz négyzet t per 2 szor 1 minusz tangens négyzet t per 2 alakot kapok. Hát ez már egy kicsit hasonlít, ezt már megint föl tudjuk használni, nézzük csak miért. Mert a koszinusz négyzet t per 2-ről tudjuk azt, hogy, tehát írom tovább, az tangens négyzet t per 2, ugye amiatt koszinusz négyzet, marhaságot írok ki fújólag, koszinusz négyzet t per 2 az 1 per tangens négyzet t per 2 plusz 1, emiatt az összefüggés miatt, és meg van szorozva 1 minusz tangens négyzet t per 2-vel. Aminél, hogyha felhasználjuk az x-es helyettesítést, akkor ez úgy fog kinézni, hogy 1 minusz x négyzet per 1 plusz x négyzet. Azaz, a koszinusz t helyébe ezt kell majd mindig behelyettesítenünk az adott feladatba. Ezt ugye nem olyan egyszerű megjegyezni, ugye, tehát úgy készségszinten, de viszont ha megjegyezzük, hogy van egy ilyen eljárás, akkor mindig vissza tudjuk számolni, vagy kikeresni ezeket a helyettesítéseket. Na nézzük meg, hogy ebből mi jön ki. Tehát, következmény, ebbe a Q színusz T koszinusz T összefüggésbe, akkor mit kell behelyettesítenünk? Hát meg kell nézni a Q-nak, ugye az X per 2-s, X egyenlő tangens T per 2-s helyettesítésénél, a színusz helyébe behelyettesítem a 2x per x négyzet plusz 1-et, a koszínusz helyébe behelyettesítem az 1 minusz x négyzet per 1 plusz x négyzet kifejezést, és a dt helyébe pedig be fogom helyettesíteni a 2 per 1 plusz x négyzet dx kifejezést. Tehát a helyettesítés ez alapján mindig elvégezhető. Nézzünk egy példát. Ez pedig egy nagyon nevezetes példa lesz, ez pedig a következő. Számoljuk ki az integráját az 1 per koszinusz t függvénynek, az 1 per koszinusz t függvénynek a következő helyettesítéssel, x egyenlő, tehát tangens t per 2, ahol most azt kötjük ki, hogy a t értéke a t értéke az legyen kisebb, mint pi, és nagyobb pi per 2, és nagyobb, mint mínusz pi per 2, és az x értéke pedig legyen kisebb, mint 1, és nagyobb, mint mínusz 1. Tehát ilyen feltételek mellett végezzük el a helyettesítést. Nézzük akkor, hogy mi jön ki. Ezt akarjuk kiszámolni. Majd aztán erről mesélek, mert ennek van történelmi hagyománya ennek a dolognak. Ez egyenlő tovább. Elvégzem a helyettesítést. Ebben a kifejezésben nem szerepel a szinuszos tag, csak a koszinuszos tag. Akkor csak azt kell behelyettesítenem. Helyettesítéses integrálás. Ugye a koszinusznak a reciproka szerepel, tehát 1 plusz x négyzet per 1 minusz x négyzet szorozva, ugye ezzel a kifejezéssel a dt helyébe ez a helyettesítés kerül. Tehát 2 per 1 plusz x négyzet dx integrálást kell elvégezni. Ez nem olyan vérfagyasztó, mert az 1 plusz x négyzet kiesik, tehát ez nem lesz más, mint 2 per 1 minusz x négyzet dx. Ez pedig parciális törtekre való bontással villámgyorsan adódik, hogy ez nem más, mint 1 per 1 minusz x plusz 1 per 1 plusz x dx. Hát ezt most nem vezettem végig a parciális törtekre való bontás módszerét, mert ebből látszik, hogy ez. Ha összeadom, közös nevezőre hozom, akkor ez 1 minusz x-szer 1 plusz x, ez 1 minusz x négyzet, ugye a 1 plusz x ide kerül, 1 minusz x ide kerül, az x-ek kiesnek, és marad 2. Tehát ez nyilvánvalóan igaz, és ezt viszont fölírhatom két integrál összegeként, két integrál összegeként. Így módon, ezek pedig már szépen integrálható kifejezések, mivel az x az mínusz 1 és 1 között van, ezért ezt közvetlenül írhatom azt, mi lesz ennek a primitív függvénye. Ln 1 mínusz x, abszolút érték az most éppen a kikötés miatt nem fontos, de viszont valami kell. Egy mínusz egyes előjel, igaz? Tehát akkor ez mínusz ln 1 mínusz x. Ugye emiatt a mínusz miatt. Plusz az 1 per 1 plusz x-nek a primitív függvénye, ott nincs mínusz előjelünk, tehát az ln 1 plusz x. Ami egyik logaritmikus azonosság alapján ez hogy írható föl? Ln 1 plusz x per 1 mínusz x. Így van. Amit viszont behelyettesíthetem ide a az eredeti kifejezést a helyettesítésnél. Tehát ez nem lesz más, mint ln 1 plusz tangens t per 2 per 1 minusz tangens t per 2. Ugye helyettesítést írhatom be. Tudja ezt valaki még szebb alakra hozni? Picit arra gondoljunk, hogy a tangens alfa plusz béta kifejezésre, hogy emlékszik-e valaki, hogy akkor azt hogy lehetne szépen írni. Hát, hogyha a tangens alfa plusz béta kifejezést akarja az ember alkalmazni, akkor ez nem lesz más, mint tangens pi per 4 plusz t per 2. Tehát, hogyha megnézzük a tangens alfa plusz béta kifejezésnek a képletét, akkor ezt így rá lehet húzni. Nem olyan lényeges dolog, de hát esetleg szebbíti a kifejezést. Miért érdekes ez a integrál? Ez a következő, ennek van egy pici kis kultúrtörténeti háttere, ennek a diffegyenlet, ennek a egyenlőre még egyenletnek, majd mindjárt diffegyenlet lesz belőle. Volt egy úriember, 1500-as évek elején született, hát nagyon az elején, tehát ugye 10 körül, 1510 körül. Úgy hívták, hogy a közismert nevén Mercator. Mercatornak hívták. Ennek volt egy becsületes neve is, de én azt nem tudom. Valami nagyon hasonló ezen Kátor, vagy valami vagy Kantor, vagy valami ilyen neve volt. De ez most nem, ezt utána tetszenek tudni ennek nézni. Valahol ott a flamand vidéken született, tehát ő egy ilyen, ide tessék el, Löwenben tanult, az Löweni Egyetemen tanult, majd Duisburgban lett matematika professzor, és hát ott élete végéig ott dolgozott. Ami az ő nevéhez fűződik, ez a Mercator féle térkép. Foglalkozott, és egy nagyon hasznos dolgot csinált. Nagyon hasznos volt az ő tevékenység ebből a szempontból. Ugye abban az időben kezdődtek ezek a, vagy hát akkor már zajlottak ezek a nagy felfedezések, nagy hajóutakat tettek, de hát a navigáció az nem volt valami fejlett. De viszont az ő olyan térképet készített, ami egy gömbnek, tehát a földgömbnek a hengervet, földgömb, szögtartó hengervetületét készítette el. Ennek az a lényege, hogy minthogyha a föld köré rakna az ember egy hengert, és egy megfelelő vetítéssel arra kivetíteni a gömbnek a felületét, és be lehet bizonyítani, hogy ez a kivetítés, ez egy szögtartó dolog, tehát azt jelenti, hogy ami a gömbön lévő görbék szöge, a vetületben is megmarad. Most ez azért volt fontos, mert a hajós ott állt valahol a Atlanti-óceán közepén, az ég borult, valahogy beméri magát, és neki megvan adva, hogy erre kell menni, akkor neki ott szögeket kell számolni, hogy melyik irányba induljon ugye a iránytű segítségével, és ezen a vetületen lévő leolvasott szögek, azok a valóságban is akkorák. Ugye ez nem egy triviális dolog, tessék arra gondolni, hogy egy gömböt, egy gömb felületét nem tudott te úgy síkbe kiteríteni, hogy a távolság is megmaradjon, távolságok is ugyanakkorák legyenek, arányosan persze, mint a gömbfelületen, és a szögek is egyszerre igazak maradjanak. Ez egy nagyon híres tétel, hogy a gömb ilyen módon nem kiteríthető a síkba, tehát tökéletes térkép nem készíthető. Ez Gauss bizonyította meg, ugye Teoréma Eg Régiuma, Csodálatos Összefüggés című tételében, aminek az volt a lényege, hogy az volt egy következménye, hogy a gömb nem fejthető ki síkba izometrikus, tehát úgy, hogy minden passzoljon. De viszont, Mercator ezt már egy bizonyos, ugye az egyik típusú dolog viszont megmaradt. A gömbön lévő görbék szögét élethűen tudta ábrázolni ezzel a térképével. Na most ennek a térképnek a leképezési utasítása az éppen ez. Éppen ez a függvény fejezi ki a leképezési dolgot, a leképezésnek a módját. Hát az, hogy ez pontosan, hogy ezt majd talán egyszer meg tudjuk beszélni, valami több időnk lesz. Tehát mindenképpen ezt azért ilyen szempontból érdekes megjegyezni. Oké. Amivel tovább megyünk, ez a integrál számításnak alkalmazásai. Az integrál számítás alkalmazásai. Nézzük az első ilyet. Többféle ilyen alkalmazást beszélnénk meg. Hát az első alkalmazást, ez igazából már meg is beszéltük. Melyik is volt ez? Hogy egy adott görbe, adott függvény alatti területet, ugye a meghatározott feltételekkel, mint ahogy beszéltünk, az integrál számítással ki lehet számolni. Hiszen lényegében a definíció alapján ez teljesül. Tehát ezt úgy tekintjük, hogy a területszámítás az az integrál számítás alapján, bevezetés alapján ismer. A második, amit megnéznénk, ez Gula, illetve Coupe térfogatának kiszámítása. Ezt a módszert, amit itt be fogok mutatni, ez nem egy új dolog. Ezt a módszert igazából az integrál számítás precíz bevezetés előtt már Archimedes alkalmazta. Tehát ez a módszer már időszámításunk előtt ismert volt, és mondom, Archimedes munkáiban ez már szerepel. A következőképpen képzeljük el a dolgot. Adott egy igazából teljesen mindegy, hogy gula vagy kúpról beszélünk, általánosított értelemben, tehát úgy tekintjük ezeket az alakzatokat, hogy megvan adva egy síkgörbe, egy önmagába záródó, önmagát át nem metsző, folytonos görbét képzeljünk el, amelynek a területe T, tehát ez egy síkgörbe, és kijelölök a síkon kívül elhelyezkedő egy pontot, és utána összekötöm a görbének a pontjait ezzel a ponttal, akkor kapok egy ilyen, nevezzük ezt M-nek, kapok egy ilyen általánosított kúpot, vagy általánosított gúlát. Tehát így képzeljük el most ezeket az alakzatokat. És ennek a térfogatát akarom kiszámolni valamilyen módon, fölhasználva az integrál számítás módszereit. Na most, mit akarunk bebizonyítani? Tudjuk azt, hogy annak kéne kijönni, minek kéne kijönni? Hogyha ennek a alapterülete T, és a hozzátartozó magasság, M, akkor a térfogatnak mennyinek kéne lenni? Alapterület szer magasság per 3. Tehát ez kéne, kéne. Na, hogy lehetne ezt bebizonyítani? Tekintsük a következő ábrát. Ezt a gúlát fogjuk meg, és csúcsával helyezzük be ide az origóba. Tehát ezt az M csúcsot rakjuk ide, és a magasságát a gúlának, vagy ennek az általánosított gúla, vagy kúp valaminek, a magasságát fektessük rá az X tengelyre. Tehát a magasság az itt van, és akkor valahol az alapja az egy sík valami volt, a magasság az merőleges erre az alapra, tehát itt valami ilyen alakzatot fogok látni oldalnézetben. Itt látható az a T területű alap. Ugye, valahogy itt helyezkedik el. Ennek a nagysága itt M, ugye ennek a szakasznak a nagysága M. Hát ennyit tudunk. És az lenne a feladatunk, hogy az integrál számítás módszerét alkalmazva ezt valahogy kiokoskodjuk ennek a területét. Hát nézzük, hogy lehet. Azt csináljuk, amit integrál számításnál is alkalmaztunk. Ennek a szakasznak, aminek a kezdőpontja az origó, a végpontja az a Márton pont, Márton távolságra lévő pont, beosztjuk valamilyen beosztás segítségével. Itt lesz egy xi minusz 1, itt lesz egy xi pont. És így tovább, tehát itt ez egy beosztás. Vesszük a nagy M, és mondjuk ez egy kis M pont szakaszának egy ilyen beosztását. Egy tetszőleges felosztás. Oké? Okay? Na jó. És utána a következőt tekintjük. Veszek két síkot ezeken az osztópontokon keresztül. Ez szemléletesen azt fogja jelenteni. Nézzük csak meg, mit jelent. Itt az alaphoz hasonló valamilyen alakzatot kapok. Egy ilyen metszet alakzatot kapok, ami ehhez az alaphoz hasonló, úgy lehet elképzelni, hogy ebből az M csúcsból, mint egy lekicsinyítem ezt a alapot. Tehát ezekben a metszet síkokban az alaphoz hasonló alakzatok jönnek létre. Ezek a picik metszetek. Tehát ezek az alappal párhuzamos sík metszetek. Alappal párhuzamos síkmetszet. Most tessék elképzelni a következőt. Mit mondhatunk ennek a területéről? Mit mondhatunk ennek a területéről? Legyen például ez az i-edik síkmetszetem, ez. Legyen ez az a lila síkmetszet, amit ott bejelöltem. Tehát az xi osztóponthoz tartozó síkmetszetet azt nevezzük el TI-nek. Területét, úgy értve a területét. Tehát TI az XI osztóponthoz tartozó síkmetszet. Területe. Egész. Nézzük akkor egy picit tovább. Tehát lelkesedjünk a dolgok iránt tényleg, tehát mert ezt 2000 évvel ezelőtt, több mint 2000 évvel előtt már csinálták. Tehát azért ez, és még mindig él ez a dolog, tehát mindig működik. Na nézzük meg! Itt van tehát ez a TI. Mit mondhatok, hogy a TI per T arány az mekkora? Tehát ennek a területe per ennek a területe, az milyen arányban van egymással? Hát ez egy XI távolságra van az origótól, ez M távolságra van az origótól. Mi lesz akkor ez az arány? Hangosan? Mondjad? A négyzeten. Miért? Na mindjárt nézzük csak. Nagyon fontos, hogy négyzeten. Miért? Tessék arra gondolni, hogy van egy háromszög, tehát csak ez mese, most csak úgy mondom. Itt van egy háromszög, ennek van egy területe. Csak hogy el lehessen képzelni. Mondjuk itt van egy T területű háromszög. És itt van egy hozzá hasonló, mondjuk T1 területű háromszög. Tehát ez messziről nézve is háromszög legyen. És ez egy hasonlóság. Ez egy hasonlóság. Tessék, tehát itt egy hasonlóság van. Hasonlóság. Na most tessék megnézni, hogy akkor a területeik, mondjuk egy lambda arányú hasonlóság, mondjuk egy-ketted arányba kicsinyítettem. Akkor tessék elképzelni, hogy ennek a háromszögnek az alapja is egy-ketted nagyságúra változott, meg a magassága is egy-ketted nagyságúra változott, tehát a szorzatuk már egy-negyed nagyságúra változik, tehát vigyázni kell, a területek aránya az a hasonlósági arány négyzetével arányos. Keresztkérdés, akkor a köbök mivel lesznek arányosak? A terület, az aránynak a köbével, nyilván, és így tovább lehetünk. Tehát itt ezt, ez igaz. Ebből következően a TI terület az fölírható úgy, hogy XI per M a négyzeten szer T. Háj, a kollégák nagyon beszélgetébe csaptak át. Van egy ilyen kellemes mondás, ami úgy szól, nem tudom már kitől idézem, de az életben is igaz általában, tehát próbáljunk meg csendben maradni, mert a lehetőségek néha nagyon halkan kopogtatnak. Ez egy nagyon nagy igaz. Tehát ez a nagy hangos világunk, amiben élünk, ez néha az összes zajával elnyomja még azt a pici kis bejövő lehetőségeket, impulzusokat, örömeket, örömöket, amiket kaphatunk. Ez persze most nem, itt nyilván fontos dolgokat kell megbeszélni, de általában is igaz, tehát mint tanúságképpen ezt érdemes megjegyezni. Tehát próbáljunk meg csendben maradni, a lehetőségek néha nagyon halkan kopogtatnak. Tehát ez nem is azt jelenti, hogy szó szerint maradjunk csendben, hanem hogy figyeljünk a külső dolgokra. Nem azt jelenti, hogy rám kell figyelni, csak hogy úgy általában. Na most itt a TI per T, tehát a TI, arány, TI per T arányból ez kijön. Következésképpen. Nevezzük el, tessék megnézni, hogy vesszük ezt a két sík által határolt metszetét ennek a testnek. Ennek a térfogatát nevezzük el delta VI-nek. Nyilván akkor mi írható fel? Ez a delta VI térfogat, ez becsülhető alulról is és fölülről is a következőképpen. Becsülhető hogyan? Veszi az ember először ezt a lila testet, ezt a lila alapú testet, hasábot, ennek a térfogata mekkora? Alapterület szer magasság. A magasság itt mekkora? Az XI minusz XI minusz 1, amit röviden delta XI-vel fogok jelölni. Ahogy szoktuk is, a XI minusz 1 XI, itt ez már biztos, hogy nem látják onnan messziről, meg mert én se alig látom. Tehát XI minusz 1, XI pontok közötti távolság az a delta XI. Jó? Tessék szólni, hogyha... Ebből következően ennek a hasábnak a térfogata fölírható úgy, hogy a TI-szer delta XI. De csak akkor ezt a másik oldalra kell írnom. TI-szer delta XI. Miért kell a másik oldalra írnom? Mert ez a nagyobb hasáb, ez tartalmazza a keresett hasáb térfogatot, ezt a delta V-t. Mivel lesz ez alulról becsülve? Hát éppen, hogy ide húzom be, akkor itt kapok egy benne lévő pici kis hasábot, aminek mekkora a térfogata? A TI minusz 1 szer delta XI. Na jó, most utána mit csinálok? Behelyettesítem a TI helyébe ezt, a TI minusz helyébe ugyanezt, csak ide I minusz 1-et írok. Mit kapok? Tehát a delta VI kisebb vagy egyenlő, mint ez, tehát XI per M négyzet nagy T, nagyobb egyenlő, XI minusz 1 per M a négyzeten szer nagy T. És most mit csinálok? Ezt összegzem az összes beosztásra. Azt mondom, hogy akkor képzem a szumma delta V-t, kisebb egyenlő, nagyobb, az összes I egyenlő 1-től N-ig, vagy ahány beosztásom van, az nem lesz más, mint szumma I egyenlő 1-től N-ig XI per M a négyzeten T, XI minusz 1 per M a négyzeten T, szumma, itt lehagytam a szummát, de biztos lemaradtak, a franc legyen meg, igazatok van, elnézést, delta XI-t ide természetesen ide kell írnom meg ide is. Köszönöm, tessék szólni, mert itt lendületben jövök, már máson jár az eszem. Természetesen ott kell lenni a delta XI-nek, tehát köszönöm, hogy tetszettek szólni. Itt, ha megyünk tovább, tessék nézni. Akkor, ha elkezdem ezt a beosztás sorozatomat finomítani, minden határon túl finomítani, és olyanok a meghatározó függvényeink, hogy ezek és ezek egymáshoz tartanak, tehát feltételezve, hogy igazak a közelítési módszereink, akkor ez a V-hez, ez fog az egész térfogathoz tartani. És hát meg kell néznem, hogy akkor ezek mit fognak csinálni. Hát ez mihez fog tartani? Ez a kifejezés, hogyha minden határon túl finomítok. Integrál. Hát a T az konstans, az M az konstans. Akkor ez mihez fog tartani? Hát T per M szer X négyzet DX-hez fog tartani. Ez a kifejezés ugyanúgy. Integrál T per M X négyzet DX-hez fog tartani. Ugye a delta XI-ből lesz a DX, az XI az minden határon túl finomodik, és végigszalad ezen a sávon, abból lesz az X, azok meg konstansok. És mettől meddig? Nullától M-ig integrálok. Tehát ki kell számolnom ezt az integrált. Nézzük csak. Ebből következik. Integrál, a T per M-et akár ki is emelhetem az integrál jeleni konstansok. X négyzet DX. Nullától M-ig. Egyenlő. T per M, az X négyzetnek a primitív függvénye. Valamit biztos lehagytam. Hogy az ott M négyzet van, nem M, igaz? Hát, most már néztem, hogy valami hiányzik, mert itt akkor túl sok X maradt volna nekemben, vagy M maradt volna benne. Természetesen ez itt M négyzet. Ugye miért M négyzet? Mert ezt négyzetre kell emelnem a számlálót is, és a nevezőt is. Na, csak sikerül nekünk, ezt megoldanunk. Szorozva, ennek a primitív függvénye 1/3 x³, ez megy 0-tól m-ig. És ide még egy négyzetet kell írnom továbbra is. Nézzük meg, hogy akkor ez mennyi. x³, m-et helyettesítek, és 0-t. Nyilván a 0 az 0, tehát 1/3 m³ szor t per m négyzet. Akkor ez mi lesz? 1/3 t/m. És sikerült bebizonyítanunk ezt a dolgot. Na jó, hát mondom, ez nem egy nagy ördöngösség, tehát 2000 éve Archimédesz szegény, ameddig nem jött a római katona, addig sok mindent kiszámolt, csak aztán azt mondta a római katonának, aki ott hadonászott a lándzsájával a feje fölött, hogy ne zavard a köreimet. Aztán utána azt mondta, hogy de fogom zavarni, és beledöfte a lándzsáját. Ugye ez minden Szirakúzában történt, Szicíliában, és azért is szokták szirakúzai óriásnak nevezni a Archimédeszt. Egyébként a legenda szerint azt a római katonát, aki őt megölte, az ő parancsnoka, aki hát egy kicsit több esze volt, aki Archimédeszt nagyon becsülte, mert gyakorlatilag Archimédesz védte azt a Szirakúzát a római egész hadsereg elől a különböző emelő, meg dobó, meg vető, meg minden szerkezeteivel, és meg akarta óvni az életét, de hát ez a borgőzös római elvtárs, ez végig gördült rajta, és kivégezte. Na tehát, és utána azt hiszem őt is kivégeztette a főnöke. Tehát lásd az első idézet, amit fölírtunk. A következő ilyen a forgástest térfogatát fogjuk meghatározni. Forgástest térfogata. Következőképpen képzeljük el. Megadunk egy függvényt, szemléletesen itt a grafikonjával. Megadom a szokásos XY koordináta rendszerben. Tehát ez egy XFX grafikon, tehát ilyen pontok vannak, az X eleme az A és a B intervallumnak. Tehát XFX pontokat ábrázoltam itt ebben a koordináta rendszerben. Itt mindig azt fogjuk feltételezni, hogy ezek a... itt feltételezzük azt, hogy ez az FX... ez nagyobb, mint nulla, tehát, hogy ezen az intervallumon nem metszi át ezt az AB intervallumot, egyszerűen azért, hogy itt ezt azt fogjuk tenni, hogy ezt a görbét megforgatjuk az X-tengely körül, akkor keletkezik egy ilyen hordószerű képződmény, és hogy ezt értelmesen tudjuk, akkor föltesszük, hogy az FX legyen nagyobb, mint nulla, és föltesszük, hogy az FX négyzet, majd ez később kiderül, hogy miért, az fx négyzet integrálható is legyen ezen az intervallumon. Na mindegy, ez már kiderült, tehát ezt azért nem is bocsátom előre, hogy lehessen látni a folyamatot. És tessék nézni, a következőt tesszük, az x-tengely körül ezt a görbét megforgatjuk, akkor itt minden egyes pontja egy kört ír le, méghozzá egy olyan az x-tengelyre merőleges síkban fekvő kört. Igaz? Keletkezik egy forgástest, tehát forgástest, keletkezik az X-tengely körüli forgatásnál, az X-tengely körüli forgatásnál. Arra tessék gondolni, hogy például ez egy egyenes, ez egy szakasz. Akkor ez egy szakasz, és azt forgatom meg, akkor mi keletkezik? Egy csonkakúp, ugye? Vagy hogyha egy teljes szakasz, akkor egy kúp. Hogyha ez a görbe például egy félkör, akkor mi keletkezik? Akkor egy gömb. Tehát ilyen módon így nagyon sok testnek ki fogjuk tudni számolni a térfogatát ezzel a technikával, és ezért érdemes megismerni. Módszer. Tök ugyanez a módszer, amit előbb is láttunk. Vesszük az AB szakasznak egy beosztását, ahol XI minusz egy, XI intervallum egy kiválasztott tetszőleges intervallum a beosztások közül. Tehát ugyanúgy, ahogy az integrál számításnál vesszük egy beosztást, itt tekintünk egy tetszőlegesen kiválasztott intervallumot. Itt egy picit meredekebbre rajzolom ezt, hogy jobban lehessen látni. Itt ugye vettem ezt az intervallumot, ezt az XI, ezt szokás szerint delta XI-nek nevezem ezt a pici intervallumot. Ezt a pici intervallumot, és utána ezt a testet, ugye, ami itt keletkezik, ezt megforgatom. Ennek a térfogatát, tehát az ezen síkidom megforgatása által söpört térrész, térfogatát, azt elnevezem delta VI-nek. Tehát delta VI, hogy ez a bizonyos intervallumhoz tartozó, furcsa alakú, ez egy ilyen hengerszerű valami képződményt, hogyha tekintjük. Mit mondhatunk? Hát ha bevezetjük a korábbiakhoz hasonlóan a következő jelölést, az MI az nem más, mint az infimuma az FXI-nek, hogyha ez a XI az kisebb egyenlő az XI, és nagyobb egyenlő az XI minusz 1. Elolvasom, jó? Tehát MI egyenlő infimuma az FXI-nek, hogyha ez a XI az XI minusz 1 XI intervallumban helyezkedik el. Ez magyarul mit jelent? Hogy veszem itt a függőleges, itt az itteni értékeket és a hozzátartozó függvényértékeket, és ezek közül kiválasztom a legkisebbet, illetve a legnagyobbat. Vagy hogyha ez nem létezik, akkor az infimumot vagy a szuprémumot. Jó? Legyen ez a kisemmi. A nagyemmi, az meg a szuprémuma, vagy maximuma, attól függ, hogy létezik, vagy nem. XI. Ezek után mit írhatok fel? Hogy ez a delta VI, ennek a térfogata egyszer alulról közelíthető, és egyszer fölülről közelíthető egy-egy hengerrel. Tehát mondhatjuk a következőt, hogy ez az egész delta VI egyszer közelíthető egy olyan henger, amit kékkel jelölök. Egy olyan henger térfogatával, ami a kis MI-hez tartozik, az alulról közelít, és van ez a lila henger darabka, úgymond, ami mondjuk egy másik oldali sraffozással jön ki, az meg fölülről közelíti ennek a térfogatát. Tehát írom, delta VI kisebb egyenlő, mint, ja bocsánat, hogy számoljuk ki egy henger térfogatot? Egy henger térfogatát. A felsőt, annak a legnagyobb értéke az éppen MI. Most egy hengernek a térfogata az hogy is számolódik ki? Az alapterület szor a magasság. Na most hengernél az alap az egy kör. Az nem más, mint R négyzet pi szer M. Ugye egy, most ebben az esetben az alapkör az nagy MI sugarú. Tehát nagy M I négyzet szer pi, ugye ez az alap, a legnagyobb alapkörnek a sugara N-nek, ami itt keletkezik, és meg van szorozva a gula magasságával delta x i-vel. Nagyobb egyenlő. Ugyanígy, kis m i négyzet pi szer delta x i. Ez az alulról becslés. Összegzem az összes részintervallumra. Summa i-re m i négyzet pi delta x i, kisebb egyenlő delta v i, kisebb egyenlő nagy m i négyzet pi, summa i-re nagy m i négyzet pi szer delta x i. Lehet látni ezt? Nem. A francba is. Summa i m i négyzet pi delta x i, kisebb egyenlő delta v i, kisebb egyenlő summa m i négyzet pi i-re összegezve delta x i. De. Köszi szépen, hogy szóltok. Tessék szólni, mert mindig máson jár ilyenkor már az eszem, és lehagyom sokszor a szummákat. Tehát itt ezek természetesen így néznek ki. Most azt nézzük meg, hogyha minden határon túl finomítjuk ezt a beosztást. Ha minden határon túl finomítjuk a beosztást, akkor a delta VI-nak az összege az közelíti ugye a valós térfogatot. Ez fog tartani a V-hez. Ez mihez fog tartani? Ugye? Hát a pi az konstans, a delta xi az ugye minél, ugye azok végtelen picivé válnak, tehát abból lesz a dx, az mi négyzetből pedig hát x négyzet. Ugye, hogyha ezek finomodnak ezek a kifejezések. Tehát akkor ez fog tartani az integrál, piszer integrál x négyzet dx-re, dx-hez, ahol a és b a integrálási határok. Ez ugyanilyen megfontolással fog tartani az integrál ab x négyzet pit, azt kiemelhetem, dx-hez. Tehát ugye, mikor finomítom a beosztást, akkor lényegében az mi-k, kis mi és a nagy mi egymáshoz tartanak. Hülyeséget írtam megint. Mit írtam rosszul? Mondjad. Valaki mondott egy fx-et. Te, mondjad. Hova kell írnom fx-et? Hát az mi az nem az x, hanem az micsoda volt az mi? Az fxi-nek a négyzete, tehát elnézést kérek, újabb fx négyzet dx, és fx négyzet dx természetesen. Miért? Mert a nagy mi és a kis mi azok a függvényértékek közül voltak a legkisebb és a legnagyobb értékek. Jó! Nézzük meg, hogy akkor tehát hogy számoljuk ki egy forgásteszt térfogatát. Azt úgy számoljuk ki, hogy piszer integrál A-tól B-ig fx négyzet dx alakban számoljuk ki. Feltéve, hogy milyen feltevésekkel kell érnem, az fx az nagyobb, mint nulla, és f négyzet x integrálható. Feltéve, hogyha az x eleme az a és a b intervallum. Nézzünk egy példát, jó? Tehát, hogy ez használható is valamire. tekintsük a következő függvényt. Tekintsük a következő függvényt, amit itt lehet látni. Az x eleme a mínusz r intervallumnak. Ezt a következőképpen képzelhetjük el. Ez egy ilyen félkör. És minden egyes x-hez hozzátartozik, ugye a megfelelő, ugye ez egy r sugarú, akkor ez a szakasz itt gyök alatt r négyzet mínusz x négyzet nagyságú szakasz. Tehát legyen az fx az egy ilyen függvény, és alkalmazzuk rá a formulánkat. Tehát magyarul mit csinálunk? Ezt a fél kört megforgatom az x-tengely körül, az x-tengely körül megforgatjuk, és ki akarjuk számolni a térfogat. Hát akkor az a képletünk szerint ez ugye így néz ki, ez integrál, ugye mínusz r-től r-ig integrálom. Hát igazából mondhatnám azt, hogy nullától r-ig integrálom csak, és megszorzom kettővel. Talán egyszerűbb kiszámolni, mindegy, így is jó. Akkor az f négyzet x az micsoda? Hát ezt kell behelyettesíteni, az r négyzet mínusz x négyzet. Px egyenlő. Hát nézzük meg, hogy mi jön ki. Hát akkor ez nem lesz más, ja, ez mínusz r-től r-ig történik az összegzés. Hogy néz ki a primitív függvénye? Ugye pi szer r négyzet, akkor az pi szer r négyzet az konstans, szorozva x-el, és mínusz egy harmad x köb lesz ugye ennek a primitív függvénye, szor pi. Hát a pit azt kirakhattam volna, kicsit ügyetlenül csináltam elére is. Tehát mínusz egyharmad x köb pi, és ez megy mínusz r-től r-ig. Hát nézzük meg, hogy akkor itt mi jön ki. Ez rendben van idáig? Tessék figyelni. Behelyettesítjük az r-et, akkor mit kapok? Pi szer r köb, tehát először az r-et helyettesítem be, x helyébe r-et, pi szer r köb mínusz, egy harmadszor r köb, pi, ez eddig rendben van, ez ugye a pozitív része, ebből kivonódik, amikor mínusz r-et helyettesítek be, tehát akkor az pi szer, hát mínusz r köb, mínusz, itt akkor rakok egy nagyobb zárójelet, és igen, és plusz egy harmad mínusz r köb pi zárójel bezár. Hát nézzük, számoljuk ezt ki, hogy ez mennyi. Ez pi szer r köb, mínusz egy harmad r köb, az két harmad r köb. Aztán ez plusz r köb, ez plusz r köb, ez meg mínusz r köb, az is plusz lesz, ha jól számolom. Igen, na mindegy, akkor össze kell adnom, tehát akkor nincs mese. Tehát ugye ez két darab r köb, egyszer. Na most nem tudom kiszámolni még a végén. Csak hogy jól helyettesítettem be, azt nézem, tehát ugye mínusz, ide mínuszt kell írnom. ide mínuszt kell írnom, mert ugye itt mínusz van, tehát oda mínuszt kell írnom, elnézést, ide mínusz van, és akkor most akkor kifejtem, az egyenlő, tehát 2/3 r köb pi plusz r köb pi, és mínusz 1/3 r köb pi. Na nézzük meg, hogy megvagyunk-e mind. Az 1/3 r köb pi plusz r köb pi, az 3/3 r köb pi, tehát ez összesen 4/3 r köb pi értéket fogad. És hát valóban tudjuk, hogy a gömb térfogata az 4/3 r köb pi. Oké. No, mennyi időnk van? Hát, nagyon kevés időnk van. Jó, akkor a következőt javaslom, hogy akkor kedden folytatjuk, és jó hétvégét kívánok. Akkor.